Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit. Benedek Csilla vagyok. Folytatódik havonta jelentkező sorozatunk kedves Rita addiktológiai konzultánssal. A gyulafehérvári Caritas munkatársát ma a dohányzás és nikotinfüggőségről faggatom. A dohányzás azon káros szenvedélyek egyike, amely évente több ezer ember életet követel. Ez a pusztító szenvedély számos területen árt az egészségnek. Amikor a dohányos rágyújt egy szál cigarettára, 0,8 mg ólommal terheli meg a környezetét, amely sokkal mérgezőbb, mint az autók kipufogó gázainak terméke. A dohányfüst körülbelül 4000 féle káros anyagot tartalmaz. A kutatóknak több ezer anyagból 43-ról sikerült kimutatniuk, hogy az betegséget okoz. Jelentős károsító hatásoknak van kitéve az a személy is, aki kénytelen elviselni azt, hogy mások a jelenlétében dohányoznak. A passzív dohányzás leginkább a gyermekeket veszélyezteti, mivel az általuk belélegzett cigarettafüstje évente átlagosan 80-150 szál cigaretta elszívásának felel meg. Derül ki Balázsfalvi Gusztávné tanulmányából. A kedves Ritával való legutóbbi beszélgetésünkben az alkoholfüggőséget jártuk körül. Ma egy másik függőséget veszünk górcső alá, a nikotinfüggőséget.
A két szerfogyasztás nagyon gyakran kíséri egymást, de nem egyik vagy a másik függvénye. Előfordul, hogy ha valaki az alkoholról leszokik, az első fázisban megnövekszik a dohányzás mennyisége, tehát több cigarettát szív, ez általában átmenetileg van, de elég gyakran van az, hogyha valaki komolyan egy önismereti folyamaton megy át, például az alkoholfüggőség feldolgozása mentén, akkor egy idő után a dohányzást is abba hagyja. Tehát, hogyha egy komoly belső utat megtesz a leszokásnál, akkor ezt is elhagyja. Van, akinél ez viszont megmarad.
Hogyan alakul ki a nikotinfüggőség, és mi jellemzi?
Először a nikotin pszichoaktív hatásáról tartom fontosnak, hogy beszéljünk. Tehát ugye a dohányzás közben a legfontosabb hatóanyag, amikor cigarettázik az ember, a nikotin, amit szervezetébe bevisz. Érdemes lenne nyilván arról is beszélni, hogy a cigaretta tában egyébként nagyon sok egyéb is található, körülbelül 4000 kémiai vegyület van egy szál cigarettába, és ebből csak egy a nikotin. Most erre nem térnék ki, de hogy úgy összbe a cigarettázás nem csak a nikotin hatása miatt károsítja különböző módon a különböző hatóanyagok miatt a különböző szerveket, de a dohányzást vagy a nikotin függőséget maga a nikotin okozza. Tehát az a hatóanyag, ami benne van a dohánylevélbe, és amit különböző módon be lehet vinni a szervezetbe, de az egyik ilyen megszokott beviteli mód az a cigarettázás. Cigaretta közben a nikotin szabadul fel, és ez hat. Na most a nikotin az idegsejtek szintjén fejti ki a hatását, és ez azt jelenti, hogy a dopamin termelést indítja el, és megváltozik az idegsejtek működése. Most a dopamin az az, amit egyszerű hétköznapi nyelven úgy szoktuk mondani, hogy ettől érzem úgy, hogy motiválva vagyok, jutalmazva vagyok. Tehát a nikotin pszichoaktív hatása ebben áll, hogy egy ilyen azonnali jutalmazó motiváló tulajdonsággal bír, és ezért tud nagyon gyorsan kialakulni a nikotinfüggőség, mert nagyon gyorsan, tehát 7-19 másodperc alatt hat, tehát sokkal gyorsabban elérődik az idegsejtek szintjén az a hatás, mint bármilyen más szernél. Iszonyú gyorsan eljut az idegsejtek szintjére a nikotin, és azonnal kivált egyfajta ilyen érzést, hogy motivált vagyok. És ennek a megvonása, tehát a nikotin szint, hogyha csökken a szervezetbe, akkor nagyon erős sóvárgás jelentkezik. Ez nem fizikai hiány még, hanem sokkal erősebb a nikotin függőségnél a pszichés függőség. Tehát olyan erőssé tud válni ez a sóvárgás, hogy azonnal rá kell gyújtson, kell pótolja a nikotint a szervezetbe, hogy el tud nyomni mindent, és akkor az ember elindul, keresi ezt a hatást. A nikotin az éjszaka kiürül a szervezetből, és reggel reggel esik a legjobban újra elszívni egy cigarettát, akkor nagyon pozitív ez az élmény, és a nap folyamán ez egy kicsit csökken megint egy idő után, úgy általában 2 óránként feleződik a nikotin hatása, és általában ilyen ritmusba kell aztán használni. Azt még nagyon fontosnak tartom, hogy rövid távon fokozza az élénkséget, növeli a figyelmet és a koncentráció képességet, az információ feldolgozásának a sebességét, de hosszú távon viszont a fizikai hatása a nikotinnak az egyáltalán nem ilyen pozitív. Tehát csak szubjektíven érzi azt, aki dohányzik, hogy csökkenti a dohányzás a stresszt, de igazából megnövekszik a szívritmus, és rosszabb fizikai folyamatokat indít el. Csak szubjektíven ezt mégis stresszoldásnak éli meg. Tehát itt van egy ellentmondás, hogy pszichológiai hatás és effektív az élettani hatás a dohányzás következtében. És ez rendkívül fontos tudni, hogy a kettő az nem ugyanaz. Tehát hiába, hogy szubjektíven az, aki dohányzik, úgy érzi, hogy csökken a stressz szintje, a szervezetbe, ha mérnénk a szervek működését és a dohányzás hatását, akkor az negatív. Tehát igazából a stressz termelődik.
Említette a pszichés függőséget. A nikotin függőség megszűnésével a pszichés kötődés problémája is megszűnik?
Automatikusan nem. Hogyha valaki le akar szokni erről a függőségről, akkor ezt nagyon komolyan figyelembe kell venni, és kell kezelni. Sokkal erősebb ez a pszichés függőség a nikotin függőségnél, mint bármilyen más szernél. Tehát olyan erős szorongást képes előidézni a hiánya, hogy megint visszaviszi. Tehát a nikotin leszokásában nagyon sok a visszaesés, mert a pszichés függőségre, ha nincs felkészülve az ember, és nincsenek más megküzdési módszerei, akkor elég nagy a kockázata, hogy visszaesik.
Kerítés, ugyanaz a ház, ugyanaz az ablak, ugyanaz a láz, ugyanaz az írás, ugyanaz a fej, az utca, a házszám, a falon a jel. Ugyanaz a csengő, a gangon a rács, a liftben a gombok, néhány jó tanács. Ugyanaz az ajtó, ugyanaz a szék, a nyikorgó ágy.
Kedves Rita, szerint mit árul el egy emberről az, hogy dohányzik?
Nem lehet szerintem általánosítani. Sok minden összefüggésbe hozható, hogy hogy alakul ki, miért alakul ki. Elsősorban környezeti tényezők járulnak hozzá, hogy valaki rászokik.
Egy orvos ismerősen például azt figyelte meg, hogy a nők és a férfiak nagyjából nem ugyanazokért a dolgokért dohányoznak. Szerinte a nők többnyire a stressz vagy valamilyen belső hiány okán dohányoznak, a férfiak pedig inkább a környezetükkel szeretnének közölni valamit, vagy egyszerűen egy plusz inger élménye miatt gyújtanak rá. Erről mi a véleménye? Valóban más-más okok miatt dohányoznának a nők és férfiak?
Lehet, hogy így a megfigyelés szintjén vannak ilyen eltérő dolgok, de ez nem gondolom, hogy megváltoztatná a leszokás nehézségét, illetve, hogy önmagában mondjuk, hogyha én dohányoznék, és ezt tudnám, hogy inkább a szorongást kellene megfigyeljen magamba, nem hiszem, hogy ez külön nehézséget jelentene. Tehát ki egyénre szabottan kell megnézze, hogy ő miért használja ezt a szert, miért, milyen helyzetekben van szüksége erre a szerre, mit ad neki a szer, milyen élmény kapcsolódik hozzá, és ezt feldolgozva segítheti a leszokást.
Kedves Rita, addiktológiai konzultást hallják.
Mindenképp kell egy komoly elhatározás, hogy ezzel a kérdéssel akarok foglalkozni. Mert a legtöbb dohányos az azt mondja, hogy igen, tudom, hogy ártok magamnak vele, de nincs erőm megtenni a lépést. Azt tapasztalom, hogy amíg valaki el nem jut egy olyan helyre, hogy érzés, élmény szinten tudatosodjon benne, hogy nagyobb a vesztesége, ha dohányzik, mintha nem. Tehát amíg ez a mit nyerek, mit veszitek arány nem fordul át, enélkül az érzelmi meggyőződés nélkül nem tud egy olyan motivációt találni senki, hogy tartósan le tudja tenni a cigarettát.
A dohányzás kockázatai és mellékhatásai tekintetében már nem a kezelő orvos vagy a gyógyszerész kérdezendő, hiszen hogyha amúgy nem tudnánk, akkor felhívják a figyelmünket a dohányáru dobozán található figyelmeztetések. Mit gondol ezekről a képi üzenetekről?
Én nem találkoztam olyan emberrel, akit ez elriasztott volna. Mielőtt ezek a riasztó képek megjelentek volna, azelőtt is mindenki tudatába volt, hogy árt magának, hogy mennyire részletesen, az egy másik kérdés, de önmagában azt látom, hogy szinte mindegy, hogy mi van a dobozon, illetve hát átpakolják ilyen-olyan más dobozba, hogy ne azt kelljen nézzék, de önmagában ez a riasztó módszer egyébként semmiben nem hatékony, meg vagyok erről győződve, tehát mint bármilyen tiltás ez önmagában szintén nem segít, valami mélyebb, komolyabb, személyesebb hatás kell, és egy nagyon erős motiváció, hogy valaki elinduljon a változtatás útján. Ha ő ezt nem akarja tudomásul venni, akkor bármilyen módon próbáljuk őt ezzel konfrontálni, úgyis gátakat épít, és úgyse veszi tudomásul. Most, hogy képpel, vagy meggyőzéssel, vagy negatív reklámmal úgymond, de úgyse fogja ezt tudomásul venni.
Sokféle terápiát alkalmaztak már a dohányzásról való leszokás érdekében. Melyiket véli Rita hatékonynak?
Mindenképp először nagyon-nagyon fontos egy erős motiváció. Probléma belátás és elköteleződés, hogy én ezt le akarom tenni, egy döntés, és egy motiváció, hogy miért akarom letenni, anélkül nem fog működni. Kísérletezni lehet, hosszabb, rövidebb ideig elmaradhat, de vissza fog jönni a dohányzás szokása. Tehát mindenképp kell egy nagyon mély meggyőződés, hogy ez nekem miért nem jó, ez most lehet a fizikai hatás, vagy bármi más, és kell egy döntés, hogy igen, én mostantól fogva nem dohányzok. Én azt látom, hogy két, illetve háromféle módon lehet leszokni. Az egyik ilyen egyből erős motivációval hirtelen rászánja magát az ember, és akkor nem figyel a megvonási tünetekre. Tehát tudatában van, hogy igen, ettől rosszul vagyok, de mit tudom, dolgozik, és fogal körömmel ragaszkodik ehhez a döntéshez, és nem értelmezi a megvonási tüneteket, nem pörög ezen, tudja, hogy ez ezzel jár, és végigviszi. Épp nemrég mesélte egy ismerősöm, hogy amikor ők elhatározták, hogy gyereket szeretnének, akkor egyik napról a másikra le tudta tenni a cigarettát, és egyáltalán nem volt a megvonási tünetek és az egész, ami ezzel jár. Egyáltalán ezen nem gondolkodott. Annyira fontos volt a gyermekvállalás, hogy egyik napról a másikra nehézségek nélkül abszolút meg tudott küzdeni ezzel, mert erős volt a motivációja. Vagy ugyanígy tapasztaltam, amikor egy idősebb hölgy mondta, hogy születik az unokája, és ő nem akar rohányfüstös arccal, ruhával puszilgatni egy ilyen gyönyörű szép újszülött babát, tehát neki ez volt a nagyon erős motivációja, és akkor ez átsegítette, hogy átlépjen és megküzdjön az első 2-3 hónap nehézségeivel, elsősorban azok a nehezebbek. A másik formája, hogy erről le lehet szokni, az, amikor felkészülök, amikor megtervezem ezt a folyamatot, amikor tudatosan megbeszélem akár egy segítővel, akár egy támogató csoporttal, hálóval, hogy felkészülök tudatosan, milyen megvonási tünetek jönnek, hogyan lehet ezeket kezelni. Tehát a megvonási tünetek azok nagyon komolyak a nikotin függőségnél, de vannak viselkedési, érzelmi, kognitív és fizikai tünetek egyaránt, és akkor ezeket jó, hogyha át lehet valakivel beszélni, és fel lehet erre készülni. Tehát ez a másik módja, és ennek az a nyeressége, hogy ha társul egy önreflexióval, hogy megfigyeli magába, hogy hogyan sóvárok, hogy mit jelent neki, milyen módon jutalmazta, és milyen hiányok vannak benne, miért volt erre szüksége, akkor egy mélyebb önismereti folyamat tud lejátszódni ezzel a fajta leszokással. Együtt járhat egy mély önismereti folyamat, egy személyiségfejlődési lehetőség, ha úgy tetszik. Aztán van egy másik módszer, ezt általában orvosok szokták javasolni, vagy gyakoribb, hogy orvosok, gyógyszerészek, amikor a nikotin mennyiségének a csökkentésével próbálkoznak, hogy folyamatosan például nikotin tapaszt, és ahogy megy ki a hatása, mert nem olyan egyszerre és nem olyan brutálisan jelentkeznek a megvonási tünetek, vagy hogy átszokni elektromos cigarettára. Például a Magyar Orvostársaságok Szövetsége egyáltalán nem támogatja az elektromos cigarettát. Tehát annyi minden, és még nem kimutatható káros hatásai, toxikus hatásai lehetnek, hogy nincsenek még értelmezhető vizsgálatok, adatok erre vonatkozóan.
magyar, száll az égen, mi hagy a szívem, régen van végem, onnan jöttél, te hontalan, égek-el, égek-el, égek a karjaiban. Fekete angyal, mindig csak éjjel, világos nappal, szakadt majd széjjel, földig rombol, a tiltott város, olcsó méreg, mindig halálos.
A Natura Stúdió vendége Kedves Rita addiktológiai konzultáns, akivel a dohányzás és nikotinfüggőségről beszélgetünk. Mi könnyítheti meg még a leszokás folyamatát? Például a lemondás képessége?
Lehet azon is ötletelni, hogy azt, hogy lehet erősíteni, de inkább a motiváció kell, és felkészülni, hogy ezt az első 2-3 hónapot meg lehet tervezni. Mindenképp hasznos, hogyha vannak különböző szorongás csökkentő technikái, ha ingerlékenység vesz erőt rajta, akkor mit fog csinálni, álmatlanságra, alvászavarokra mit csinál. Azért fontos, hogy olyankorra tenni a leszokást, amikor mondjuk munkahelyi vagy magánéletben egy terhelt időszak, mert a koncentrálási képességet is megzavarja a leszokás első 2-3 hete. Tehát egy ilyen 10-12 hét komoly, mindenféle szinten jelentkező zavarra kell felkészülni, és ezt, hogyha valakivel átbeszélgeti az illető, aki le akar szokni, akkor nem éri meglepetésként az, ami jelentkezik, és könnyebben meg tud küzdeni vele.
Abban az első néhány hónapban gondolom visszatérő kérdés, hogy mit kezdeni a hirtelen felgyülemlett szünetekkel.
Így van. Ha van egy komoly szándék, akkor önmagában ez nem lesz akadály.
Vannak, akiket azt tart vissza, hogy úgy gondolják, biztos meg fognak hízni, hogyha abba hagyják a dohányzást. Nekik mit mondana?
Igen, ez már tényleg egy komolyabb ok, és meg is értem. Itt elsősorban át kell gondolni az értékrendszert, mert ugye az, hogy kinek hány évesen mit jelent az alakja, mennyire fontos, és hogy ő tisztázza a motivációját, hogy az alakja fontos, vagy az egészsége, vagy mi. Tehát mit nyerő, ha leteszi? Mert ha főleg az első 2-3 hónapban nagy a hízás kockázata, és ez olyan rosszul érinti, hogy inkább visszaszokik, akkor nem érzi a nyereséget. Tehát fontos a nyereséget mindenképp akkorává tenni, hogy esetleg valamennyi hízás még beleférjen, tehát erre legyen lelkileg az illető felkészülve. A másik, amilyen módon erre lehet készülni, az értékrendszer átgondolása mellett az étrendet, az életvitelt kell komolyan átbeszélgetni, és akkor lehet például ilyen, hogy amikor rám tör az ingerlékenység, akkor mit nassolok. Tehát lehet olyan egészséges nasolnivalót odakészíteni, ami nem hízlal, amikor a cigaretta utáni sóvárgás olyan erős, hogy veszi el az eszemet. Vagy van, akinél az válik be, hogy ilyenkor egy kört jár, vagy ilyenkor felhív valakit. Tehát itt ezt egyénre szabottan ki lehet találni, hogy kinek mi segít. És mindenképp tehát ezt a hízásra való hajlamot is ebbe a periódusba ki lehet védeni. Ez az első 2-3 hónapban szokott gondot jelenteni, és utána vissza áll a normális, egyébként genetikailag adott testsúly és alak. Egész konkrétan a megvonási tüneteknél lehet tudni, az első héten az alvászavar, koncentrálási nehézségekkel körülbelül 2 hétig lehet számolni. Ez a sóvárgás a nikotin után, ez nagyon erősen körülbelül 3 hétig jelentkezik, és utána csökken. 4 hétig ingerlékenységgel, agresszióval lehet számítani. Szintén ilyen 4 hétig ilyen nagyon erős nyugtalanság vagy depresszív hangulat, és körülbelül 10 hét a megnövekedett étvágy, ami jelentkezik orvosilag. Érhetőek ezek a jelenségek, de persze lehetnek egyéni eltérések, de úgy nagyjából ez az, ami jellemző.
Gyakran tapasztalom azt, hogy egyes dohányzókban fel sem merül a kérdés, hogy esetleg valakit zavar-e a környezetében az, hogyha rágyújt. De azt is, hogy megkérdezi megszokásból, de nem figyel a válaszra, hogy mit mondanak neki, mert ő automatikusan feltételezi, hogy a másik személy egy udvarias nemmel fog válaszolni.
Ez onnan jön, hogy a függőség az egy nagyon érdekes önzés. Ő ott pillanatnyilag beszűkül, tehát amikor a sóvárgás megjelenik, és a szert ő elővételezi az agyába, hogy rá fog gyújtani, akkor lehet, hogy így udvariasságból jön a kérdés, sok embernek valóban még ez sem merül fel. Jön a kérdés, de ő képtelen figyelni, mert olyankor olyan beszűkült érzelmi állapotban van, hogy egész egyszerűen képtelen figyelni a válaszra. Nem tudja befogadni. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon furcsa önzés, ilyen nagyon leegyszerűsítve mondva, hogy ő csak saját magára, saját szükségleteire képes figyelni, és semmi másra nem figyel, ha meg is kérdezi, a válasz úgyse érdekli.
Beszéljünk egy kicsit a passzív dohányzásról.
Igen, hát a cigaretta akkor is füstöl, amikor éppen nem szívják, és a kibocsátott füst háromnegyede nem magát a dohányzót, hanem a környezetét mérgezi. És ez a füst azért károsabb, mint amit beszív az ember, mert szűretlen. Tehát mérgezőbb, mint az, amit valaki a szűrőn keresztül beszív. Tehát az, ami így elpárolog a levegőbe, az a környezetét jobban károsítja, mint az illető, amit leszív. Persze a hatás mértéke függ nagyon sok minden. Legrosszabb az, amikor valaki gyerekkorától éveken át dohányosokkal él egy háztartásba, mert az a másik tapasztalat, hogyha valaki erős dohányos, ő nem érzi a koncentráltságát például egy szobába, hogyha ő befüstöl egy-két szálat elszív, ő immunissá válik a füstszagra, ő nem érzi. A gyerek ezt nem tudja jelezni, főleg minél kisebb a gyerek, illetve ő is megszokja, hogy úgymond ez a normális, hogy abban a szobában vagy azokban a helyiségekben, ahol a család él, ott mindig dohányfüst van, és ő nem tudja, hogy milyen káros ez. Tehát minél hosszabb ideig és minél koncentráltabb füstnek van valaki kitéve, annál nagyobb a káros hatás. Minél kisebb a gyerek, ugye, hogyha gyerekek vannak ennek kitéve, akkor nagyon komolyan tudja károsítani az idegpályák fejlődését.
Fekete angyal, korom a véred, mindig csak mindig a szívemet kéred, vigyázok rád, a karcsúhan. Vigyél el, vigyél el, vigyél el magaddal. Fekete angyal, mint egy álom, suhan az égen, s én visszavárom a végtelen éj sivatagán. Egyedül bolyongok egy angyal után.
A Natura Stúdió vendége Kedves Rita addiktológiai konzultáns, akivel a dohányzás és nikotinfüggőségről beszélgetünk. Növekvő generáció körében nagyon elterjedté vált a dohányzás.
Kamaszkorba a kortárs nyomás nagyon erős, és általában már 10-12 éves korba ki szokták próbálni a gyerekek a cigarettát, és ilyenkor nagyon nagyba függ attól, hogy milyen környezetben van, és milyen értékrendet kap egyébként a családtól az adott kamasz, mert ennek az értékrendszernek van megtartó hatása, illetve egy bizonyos kor után azért csak van döntési képessége, hogy ő ezt megszereti, és hogy jól esik-e neki, mert nagyon-nagyon nagy a kockázata, hogyha annyira fontos például, mert mondjuk elhanyagolóbb környezetben él, annyira fontos neki a kortárs csoport, az a csoport, ahol mondjuk nagyobb gyerekek vannak, és rendszeresen dohányzás van, akkor ő észre se veszi, és úgy alakul ki a függőség, hogy elsodródik. Egyébként soha nem egy tudatos döntés, hanem többnyire egy sodródási folyamat, amíg a függőség kialakul. Amit még meg szoktak figyelni, hogy jellemzőbb, alacsonyabb szociális státusú családoknál a cigaretta függőség kialakulása, és ez nagyon érdekes ellentmondás, mert egyébként viszonylag drága a cigaretta, és mégis gyakoribb a nehezebb sorsú, szociálisan hátrányosabb helyzetű családoknál ez a fajta függőség, és teljesen mindegy, hogy milyen életkorban, és ez azzal magyarázható, mert egyébként nem kap pozitív visszajelzést, pozitív ingert a környezetétől. Ha valaki nagyon ingerszegény környezetbe él, és semmilyen motivációt, megerősítést, életcélt, perspektívát nem lát maga előtt, akkor ez a dohányzás által kiváltott azonnali élmény, amit a cigaretta elszívása okoz, az olyan erős, hogy nyilván nem tudatosan, de legalább ez jár nekem is. Akkor kerül, amibe kerül, mindegy, hogy mennyi pénzbe kerül, mindegy, hogy milyen káros, de az élmény annyira fontos, mert semmilyen más módon nem jut hozzá élményhez. És ezért fontos például, hogy a szülők a gyerekekre nem tudnak hatni a tiltással. A tiltás soha senkit nem akadályozott meg semmilyen függőség legyőzésébe vagy megállításába, hanem a megértés, hogy miért van valakinek szüksége erre a szerre, hogyan használja. És hogyha igazi élményt adok a gyereknek, a családba, akkor kevesebb a kockázata, hogy erre a külső fizikai, önmaga által irányított élményre rászokik, ráakaszkodik, és lesz belőle egy komoly károkat okozó függőség.
És feltételezem, hogyha a szülő képes leszokni a dohányzásról, és ezáltal pozitív mintát közvetít a gyereke felé, az többet ér bármely prédikációnál.
Természetesen ugye nem a szavainkkal hatunk elsősorban, hanem a hiteles életünkkel, tehát hiába mondja, hogy ne cigarettázza, ha ő maga cigarettázik.
Az idők során változatosan alakult a dohányzás története. A történészek szerint először gyógyászat céljából használták a dohányleveleket, majd különleges alkalmakat pecsételtek meg vele, például rituális kellékként használták. Ugye a törzsek életében úgy tekintettek rá, hogy a testre és a lélekre is ható élményt nyújt, és meghatározó események alkalmával gyújtották meg a száraz leveleket, vagy vallási szertartások során. Aztán később státusz szimbólumként kezelték az emberek a dohányzást. Ma dohányzás kultúráról lehet beszélni?
Azt gondolom, nagyon átalakult az emberek életvitele, szociális kontextustól, képzettségtől, nagyon-nagyon sok mindentől függ, hogy ki miért dohányzik. Így általában csak azt látni, hogy ebbe a nagyon pörgős, nagyon sok ingert kapó társadalomban, tehát minden egyén hihetetlen sok ingert kap minden szinten, nagyon nehéz az ingerek feldolgozása, és ez sokkal nagyobb kockázata a bármilyen fajta függőség kialakulásának. Mivel ingerlékenyebbek vagyunk, sokkal könnyebb az, hogy valamilyen szer hatására tompítsuk, és ne az igazi okot nézzük meg, hogy mit tesz ingerlékeny, illetve tudatosan mit tudok tenni annak érdekében, hogy megvédjem magam ezektől a függőségektől.
Cigaretta és kávé egyesek szerint elválaszthatatlanok. Egyik a másikat segíti?
Maga a hatás nem, de mind a kettő stimuláló szer is összekapcsolódik sok embernél, de önmagában a szer fizikai hatását tekintve a kávé önmagában is hat, a cigaretta önmagában is hat. Ami miatt összekapcsolódik, az általában például ilyen munkahelyi szünetek, vagy ilyen rituálék, amit az ember ki tud alakítani magának, hogy na kávézni nem tudok cigarettázás nélkül. De hogy ezeket a rituálékat mi csináljuk magunknak. Én személyesen például, amikor rájöttem, hogy a kávé ízét nem szeretem, a hatásáért iszom, akkor el kellett gondolkozzam, hogy akkor hatását milyen más módon tudom kávé nélkül elérni. Van, aki így van a cigarettával is, vagy van, aki fordítva hatását nem szereti, de az élményt igen, az ízt, a szertartást, és akkor ezen kiki egyéni szinten el kell gondolkozzon, hogy ki miért fogyasztja, vagy használja egyiket, vagy a másikat, és újra lehet írni ezeket a programokat, újra lehet szokásokat kialakítani. Nyilván az átszokás az egyfajta nehézséget okoz, és erőfeszítést igényel, de hát az a kérdés, hogy mennyit akarok befektetni ahhoz, hogy változzon az életvitelem, az életem, kapcsolataim, stb. Mindenképp itt is kérdés a nyereség és a veszteség. Tehát a ráfordított energia megírja, hogy mit nyerek belőle, ha átszokok, ha egy másik szokást alakítok ki a magam hétköznapi életvitelébe. De megoldható. Döntés kérdése és motiváció és elköteleződés kérdése. Tehát ahhoz, hogy tartós legyen, ahhoz egy komolyabb elköteleződés és egy komolyabb döntés kell, meg hát arra reflektálni, hogy fizikai szer által kiváltott jutalmazás, motivációs érzés ez önmagában nagyon mesterséges. Tehát valami nagyon mélyen kell hiányozzon belőlem, hogyha én ezt a szer hatására magamnak itt mindig újra kiváltom, vagy meg tudom csinálni. Tehát önismereti szinten, ha fejlődni akarok, akkor meg kell kérdeznem, hogy tulajdonképpen mi hiányzik, amit ilyen módon pótolok. És van, aki erre a mélyebb önismeretre képes, vagy nyitott, van, aki nem.
Köszönöm a beszélgetést kedves Ritának, akinek munkájáról a Gyulafehérvári Caritas kiút programjánál a 0731 137 191-es telefonszámon tájékozódhatnak. Rita júliusban is jelentkezni fog a Natura stúdióban. A szerfüggőség lesz a következő témakör. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Krulik Zoltán és a Makám zenekar dalait hallgattuk. A hátralevő időben Daniel Waples zenél. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!